Bóbita Podcast. A Bóbita Magánovoda és Bölcsöde podcastje.
Szervusztok, jó napot kívánok! Én Deli Gábor vagyok, és itt ül mellettem Adamik Melinda.
Szervusztok!
Bóbita Varázspalota, a Magánovoda vezetője. És ebben a podcastunkban az iskolaválasztás témáját szeretnénk körüljárni, és még hozzá első számú szempontként az óvodai nézőpontból, tehát hogy azok a gyerekek, akik óvodából iskolába mennek, ez egy nagyon fontos esemény az ő életükben, de bizony nagy a tétje is ennek a dolognak, hiszen iskolát választani ez sokszor a következő általában 8 évre tart, és lehet ebben hibázni, lehet nagyon jó döntéseket hozni, viszont a téma, amit szeretnék most veled megbeszélni, Melinda, hogy azok a szülők mit tehetnek, akiknek most áll iskola választás előtt a gyerekük. Talán kezdjük ott ezt a témát, hogy nyilván ez többnyire az utolsó óvodai évben történik, vagy ha a gyermek maradt még egy plusz óvodai évi nevelésben, akkor abban az évben történik, és hogyan tud az óvoda hozzájárulni mondjuk ahhoz, hogy jó iskolát válasszunk? Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor a gyereknek iskolát választunk?
Hát ugye nyilván a szülő választ. Tehát az első számú szempont az mindig az, hogy a szülő ismeri a saját gyermekét, nyilván a pedagógus is ismeri, és azért ehhez egy közmegegyezésen is alapulhat a döntés, tehát megbeszélhetik, hogy milyen területeken tehetséges, milyen területeken kiemelkedő a gyermek, és akkor ennek a szempontja is nagyon értékes. Jobb lenne, ha ez lenne az elsődleges szempont, de nyilván azért van egy logisztikai szempont is. Tehát kedvező helyzetben vannak a fővárosi, a nagyobb városban élő családok, ahol több intézmény van, amit meg lehet tekinteni, meg lehet ismerni, és nagyjából elképzelni, hogy ez ideális-e az ő gyermekiknek.
Nézzünk egy picit bele a kicsiknek a lelkébe, az ő helyzetükbe, tehát hogy nekik mit is jelent ez, hogy ők iskolába mennek, és nekik iskolát választanak a szüleik.
Igen, azért ők már eléggé érettek ahhoz, hogy érzékelik a szüleiknek az izgalmát, érzékelik azt, hogyha egy döntés már eldőlt, és mondjuk valamilyen szinten bevonhatók is a gyerekek. Tehát, hogy ha abban a békeidőkbeli szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mondjuk az iskolák nyitott kapukkal várják a családokat és a leendő kis diákokat, akkor tulajdonképpen oda el tud menni, betekintést tud nyerni az iskola milliójébe a család. Így a gyerek is látja, hogy mit jelent az, hogy iskola, és nem csak úgy a fejében van valami gondolat erről, hanem tényleg húsvértapasztalatokat szerez ott. Ez nagyon szerencsés, mert azért az a kémia, hogyha működik, akkor ott így érzi, hogy neki komfortos-e, jól érzi-e magát. Még egyszer mondom, nagyon szerencsések azok a családok, akiknek van választási lehetősége, és ideális esetben 2-3, akár 4 intézmény közül kiválaszthatják a számukra megfelelőt, de azért itt sok tényező van, ami ezt befolyásolja bizony.
Nyilván az utolsó óvodai év azért már megalapozza az iskolát. Mi az, amire oda kell figyelni? Mik azok a szempontok, amiket a gyereknél a szülőnek és nyilván a pedagógusnak köröltve, de figyelembe kell venni, hogy hogyan válasszunk jó iskolát a gyereknek?
Igen, tehát hogy az érettség az egy nagyon fontos szempont, és a gyereknek a megfelelő fejlettsége, ha megvan, akkor hiba egy szása, azt hiszem, mert akkor már biztos, hogy egy sikerélmény gazdag és egy nagyon pozitív iskolai év kezdődik. Be kell vonni a gyerekeket ebbe a folyamatban, én mindig azt szoktam tanácsolni, és ez a felkészülés folyamata, hogy ők is jól éljék meg, vágyjanak, tehát hogy egy ilyen természetes vágyakozást érezzenek, hogy ők majd igen, írni, olvasni, tanulni fognak ott, büszkék legyenek arra, hogy anyával, apával együtt választják ki az iskolatáskát, a tanszereket, a felszereléseket, és nyilván ezt nem mindig az iskola kezdés előtti pillanatokban történik meg, hát hozzánk például a ballagásokra javában már kész iskolatáskákkal is, felkészült felszerelésekkel jönnek be a gyerekeket, és büszkén mutogatják. Tehát ez egy csodálatos része, hogy ha nekik van egy ilyen lelki táplálék, hogy akkor mi az, ami nekik majd ott így élményt fog nyújtani, és először csak ragaszkodjanak így a kis új dolgaikhoz, új tárgyaikhoz, utána nyilván majd jön a tanulás élménye, de hogy ez már egy nagyon pozitív indulás, és ezt azért tényleg nagyon szépen be is tartják a családok, hogy a rákészülés folyamatában így közösen indulnak. Ami nagyon fontos, hogy nyilván a pedagógusok látják, ismerik a gyereket, és az ő érettségükkel kapcsolatosan adnak visszajelzést a pedagógus a szülő számára, úgyhogy ott azért mindig az iskola választásnál azért ez egy szempont érdemes kell legyen.
Van valójában szabadiskola választás? Ez mit jelent számomra? Egy picit kusza ez a fogalom, hogy szabadiskola választás van. Megmagyarázod, légy szíves, hogy ez mit jelent?
Hát ez egy szülői jog alapjában véve, de azért ez a jog sérül, hiszen minden gyermeket a lakcím szerint illetékes körzetes iskolába kell felvenni. Tehát hogy az a biztos, az a tuti. Ezen felül nyilván átgondolhatja a szülő, hogy mi az, ami akár az iskolának a szakmai, pedagógiai programja, akár az ott lévő tagozat, a feltételrendszer, az infrastruktúra, hogy mi az, ami még az ő számára szempont a választáshoz, átgondolhatja, de a bejutás így a városi iskolákban, pláne így, hogy duplikálódik az a kisiskolás tanulói réteg, ami tulajdonképpen az elmúlt években tapasztalható, így egészen nehéz, tehát a szabadiskola választásról így annyira nem könnyen beszélhetünk.
De hogy akkor biztos, hogy mindenkinek van a körzeti iskolában helye.
Igen.
Ha nem oda szeretnénk, akkor viszont szabadon választhatunk másik iskolát, ha ott van hely.
Abszolút, igen.
Vannak ebben határidők, amikre oda kell figyelni? Hogy megy ez, mint ez nekem csak a fejemben ez az egyetemi sorrend van, vagy hogy kell ezt technikailag elképzelni?
Igen. Technikailag egyébként így az őszi időszaktól kezdve az iskolák bemutatják a pedagógiai programjaikat, van egy honlapjukon, vagy bármilyen felületükön elérhető általában bemutatkozó anyag, amiben mondjuk még így a kisdiákok is, tehát hogy az élet látszik, mind a mellett, hogy megbizonyosodnak arról a szülők, hogy hány párhuzamos osztály várható, milyen tagozatok várhatóak, hány fősek azok az osztályok. Tehát, hogy azért kapnak egy olyan kis pluszt a szülők, ami segíti őket. Először a tájékozódás a legfontosabb, és ez nagyjából ősszel, már majdnem szeptemberben elkezdődik, de hogy októbertől főműsoridő van, az egészen biztos, ilyen január, február közepe végéig. A választás és a döntés igazándiból akkor kell megtörténjen, mire a beiratkozás van, az pedig mindig áprilisban van Magyarországon. 2, illetve 3 nap szokott lenni, az utóbbi években 2 beiratkozási nap van. Nyilván most így a pandémia idejében ez egyébként a kréta rendszeren keresztül történt, tehát hogy elektronikus formában tudtak beiratkozni a családok. Nem tudom, hogy ez a rendszer még így marad-e. Elég beváltnak tűnik, úgyhogy gyanítom, hogy akár maradhat is.
Mit javasolsz, mondjuk egy szülő, miket vegyen figyelembe, amikor a gyerekének iskolát választ? Tehát tételezzük fel azt, hogy nem tudja, hogy a körzetes iskolába akarja, a másik iskolába akarja járatni. Mit vegyen figyelembe, hogy a gyerek szempontjából mik azok a fontos dolgok, amikre oda kell figyelni, hogy jól válasszunk iskolát, hogyan tudunk jól iskolát választani a gyereknek?
Igen, ha a választás szabadsága adott,
igen, tételezzük ezt fel. Igen,
akkor mindenképpen érdemes figyelembe venni azt a szempontot, hogy mi az érdeklődési köre a gyereknek. De nyilván ez nem feltétlenül választható külön attól, hogy milyen elvárásokkal bír a család is. Mert nyilván azért a gyerekoktatása azért egy nagyon fontos szempont, hogy minőségi oktatásban részesüljön, és azért ő ott a további előmeneteléhez jó alapokat kapjon. Ilyen alapon megnézhetjük azt, hogy mondjuk a sportban ő kiemelkedő-e, tehetséges-e, tehát keresünk-e olyan iskolát, ahol vagy művészetek iránt érdeklődik-e, muzikális-e, esetleg a ritmusérzéke kiemelkedő-e, akkor érdemes olyan, vagy a vizuális alkotóképessége, akkor nyilván érdemes olyan iskolát választani, ahol művészeti tevékenységekben részt vehet. Szempont lehet az is, hogyha valaki mondjuk a kognitív területen, tehát ilyen matematikai képességek, a logikai gondolkodás, tehát hogy kicsit így sakk van-e, robotika van-e, informatikai dolgok vannak-e. Tehát hogy ezek mind olyan szempontok, amiket ha a szülő tájékozódik, azért erre lehet tagozatos iskolákat találni. Aztán egy nagyon fontos szempont, amit a saját hibámból elmondhatok, hogy választhatunk logisztikai szempontok nélkül is iskolát, viszont azért hozzátesszük, hogy a gyerekeknek nagyon nagy szüksége van ahhoz, hogy a kis pajtásokat egymást meglátogathassák, és legyenek olyan kapcsolataik, amik épülhetnek, támogathatók, és mondjuk ez egy ilyen nagyon nagy távolságokat bejárás esetén, ez nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát mindenki elfoglalt, mindenki rohandót fut, ha egy közösség egy viszonylag iskolán körüli helyről érkezik, akkor sokkal könnyebb a gyerekeknek is úgy szociális kapcsolatokat építeni, és ez azért a 10 pluszos gyerekeknél már nagyon komoly igényként jelentkezik.
Igen, mert hogy ha messze van mindenki az iskolát, akkor csak az iskolában találkoznak, ennyi. És nem alakulnak ki.
És nehéz utána megszervezni a plusz, tehát abba idő, energia igényes, hogy azokat a plusz találkozókat a szülők össze tudják hozni, amit a gyerekek viszont jogosan is reálisan igényelnek.
Igen, ez egy érdekes szempont.
Igen.
Ugye van még egy tenge, és ez pedig fizetős vagy állami iskola. Ugye ez is szokott még felmerülni. Nyilván vannak szülők, akik megengedhetik maguknak, hogy fizetős iskolába járjanak. Mikor jó választás ez? Mikor nem biztos, hogy jó? Mit gondolsz erről?
Hát alapjában véve, ami miatt így elindult, azért azt gondolom ez a folyamat, többen és nagyon sok esetben megalapozott volt, hogyha azt a döntést hozzák, hogy egy kisebb létszámú közösségbe kerüljen a gyermek. Tehát ez az egyik fő szempont szokott lenni, amikor egyéb fenntartású intézménybe kerülnek a gyerekek. A másik pedig, amikor valamilyen alternatívát keresnek, és nem azért, mert gond van a gyermek képességeivel, hanem azért, mert igény van arra, hogy mondjuk idegen nyelvi környezetbe kerüljön a gyermek, esetleg későbbiekben terveznek olyat a családok, hogy máshol folytatják majd az életüket, és mondjuk akkor már jó, hogyha nyelvi képességekkel is tényleg megalapozott tudással is rendelkezzen a gyerek, vagy ha olyan sportban elhivatott esetleg versenysportot űz a gyermek, akkor ez nagyon nehezen összeegyeztethető így az állami intézmények feszített elvárásaival, teljesítményorientáltságával, akkor érdemes egy alternatívában gondolkozni. De lehet módszertani alternatívát is választani, és nagyon sok esetben gondolkodnak ebben is a családok, hogy módszertani alternatívát válasszanak, hiszen az érdeklődési körük sok esetben teljesen különböző egy-egy gyermek, és van, aki nagyon-nagyon jól boldogul a projektmódszerrel, oktató intézményekben, és képes arra, hogy ott jól érezze magát és jól teljesítsen, míg sok gyereknek ez nem való.
Itt szerintem nevesíthetjük, hogy mi milyen iskolákról beszélünk, szerintem mindenki tudja ezeket, ugye, hogy a Waldorf, iskolák.
Igen, Montessori intézmények akár természetesen, de tényleg vannak olyan alternatívák,
akik vannak egyházi fenntartású intézmények, ahol ugye nyilván ez a hangsúly, ezen van a hangsúly inkább, hogy akkor ott ilyen oktatásban részesül a gyerek. Igen, ezek fontos szempontok. Mit tehetünk, hogyha nem is, inkább visszatérnék még egyet, bár erről lesz egy későbbi podcastunk. Mi történik, ha nem jól választunk? Mi az, ami nem jó választás? Tehát, hogy túl nagy elvárásokkal rendelkező iskolát választunk a gyereknek, és ez nem neki való, vagy esetleg a fordítva, tehát, hogy egy nagyon alsó elvárásokkal működő iskola rendszerbe visszük be a gyereket, és az ő képességei pedig sokkal jobbak.
Igen, igazából mindegyiknek megvan a hátránya. Tehát, ha valami nem jó, ez egész egyszerűen meg kell érzékelni a szülőnek, hogy mi az, ami már a gyerek számára káros. Tehát, hogy itt a kulcs, azt hiszem, és azt gondolom, hogy ha a szülő ott így nem is érzi komfortosan magát, nem baj, de az még a gyereknek jó. De amikor már a gyereknek nem jó, mert mondjuk valamilyen fizikális tüneteket is produkál, vagy annyi szeparációt érzékel a szülő, hogy ez akár a túl, akár az alacsony miatt, ez így nem fér bele, akkor egész egyszerűen ott nincs más választás, mint a váltáson való gondolkodás. Tehát, hogy sajnos évente óvodavezető kollégákkal beszélgetve erről mindig vannak negatív tapasztalatok, és érdemes mindig azokból tanulni. Sok ilyen történetet hozok be én is így az intézményünkbe, hogy preventív jelleggel próbáljunk elé menni, és ne szembesüljön a gyerek egy ilyen, akárhogy is veszük, kudarc, tehát ők ezek pontosan tudják, hogy ez valami miatt így nem sikerült, és hogy ne magába keresse a hibát, mert nem mindenki illeszthető be az uniformizált világba.
Igen. Én tudom, hogy te az óvodában minden évben tartasz iskolaválasztási fórumot, hogy tájékozod a szülőket pont ezekről a témákról. Mik azok a leggyakrabban felmerülő kérdések, amikre ők keresik a választ?
Attól függ, mert ha valaki így elsőként csinálja végig, és a legnagyobb gyermekét bocsátja útra, akkor tényleg azért ez egy szorongással teli időszak. A döntés kiforja magát, és mindenkinél azért összeáll az az ideális kép, ami majd tökéletes lesz a gyermek számára, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy jó választások ezek, de azért rá kell készülni a folyamatra, tényleg tájékozódni kell, ebbe időt, energiát kell tenni, és itt a tájékoztatón teljesen alapdolgokról is szoktunk beszélni, ami felmerült, tehát hogy nem csak így az iskoláknak a szakmai életéről, hanem hogy hány órája van ott a gyerekeknek, míg egyáltalán a házi feladatokkal kapcsolatosan, a táska napi szintű hazahordásával kapcsolatosan mire kell számítani, vagy étkezéssel kapcsolatosan, hogyan kell készülni, tehát hogy vigyenek már reggelit, vagy van biztosítva, akkor amik még elő szoktak fordulni, hogy a szüneteket hogyan kell majd megoldani, tehát hogy azért a szülőknek is, tehát más, mint az óvoda, iskola, nevelési év van az óvodában, egész évben nyitva tartással, vagyis nyilván itt is azért vannak összevonások bizonyos óvodáknál, de azért az iskolában sok és több szünettel kell számolni. Tehát ugye a logisztika szervezésére is gondoljanak. Tehát ilyen hétköznapi dolgokról szoktunk nagyon sok esetben beszélni, hány párhuzamos osztály van, az egyiknek van-e a másiktól különbség közötte, hány fősek az osztályok. Tehát hogy ilyen abszolút sok kérdést szoktunk átbeszélni ezeken, de amik így a hétköznapi dolgokhoz járulnak hozzá. Itt ezek nem feltétlenül szakmai kérdések elsősorban, hiszen igen, a szakmai kérdésekre megkapják a választ a szülők, amikor elmennek az iskolákba.
Szabadon bármelyik szülő, bármikor minden iskola szervez ilyen napokat, amikor el lehet oda menni, meg lehet nézni, és azt mondja, hogy ezt észre a gyerekkel tenni?
Külön kell választani, tehát hogy most megint békeidőkről, meg pandémia időszakról kell beszélni. Tehát, hogy nagyon sok esetben online az iskolákban a tájékoztatók, és vannak, akik most élőben szervezik, de nem tudni, hogy meddig, mert hogy milyen lesz az őszi helyzet. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes betekinteni, úgy megérzi a szülő azt a milliót, látja ott a feltételrendszert, tényleg akár az osztályban, akár az iskolai szinten. A gyerekeknek szoktak úgy visszajönni a szülők, hogy azt mondják, hogy megfigyelték, hogy hogyan viselkednek a felső tagozatosok. Hogy egyszerűen tudnak köszönni, hogy értékes számukra az, hogy ott bizonyára valamilyen érték van, és ott így tisztelettudóak a felsősök is. Ez egy nagyon fontos szempont, én azt hiszem, és ez jó, hogyha megtapasztalhatja a szülő, de nyilván, ha nincs rá lehetőség, akkor nincs rá lehetőség. Az pedig megint csak, hogy a gyermek elmehet-e, az iskolák kiírják, tehát tájékozódni kell a szülőknek, hogy ez a nyílt nap szülők számára, vagy szülő és gyermek számára van szervezve. Ha szülő és gyermek számára, akkor kitűnő, mert bizonyára valamilyen kis kedves, játékos vendégvárással készülnek a gyerekeknek is, és akkor az egy élményt adó program lesz, akkor már valamilyen kötődése kialakul a gyereknek az intézményhez. Ami még fontos szerintem, hogy sokszor tartanak az iskolák hívogatókat, olyan programsorozatot, ami többször ismétlődik és több héten át tart, tehát arra azért érdemes, el is várják az iskolák is sok esetben, hogy szeretnék megismerni a leendő kis diákjaikat, tehát ott a tanítónénikkel is általában szoktak találkozni, de hogy így a programba komfortosabban mozognak utána az iskolában, hogyha ezeken a programokon részt vesznek, tehát hogy ezek mind pozitív dolgok.
Mennyire tartott szakmailag fontos szempontnak, hogy például sok óvodai csoportból mondjuk sok gyerek megyen abba az iskolába. Tehát, hogy inkább menjünk azért abba az iskolába, mert ott lesznek a társai, akivel egy óvodában jár, vagy ha neki egy másik iskolát találunk jobbnak, akkor inkább válasszunk másikat. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés lehet.
Igen, de itt én úgy érzem, hogy egy picit a szülő próbálja az önmegnyugtatására ezt a gondolatot így erősíteni. Inkább a szülők számára szokott ez fontos lenni, hogy akkor együtt, mert persze a logisztikát is lehet majd utána így szervezni, de a gyerekek képesek boldogulni. Tehát, hogy meg egyébként az is visszakerül, hogy így együtt mentek, ott vannak egy osztályban, de nem egy baráti közösséget ápolnak. Tehát, hogy mindenkinek kialakul a saját kis milliója, a személyiségfejlődésük is változik, és más iránt érdeklődnek, másfelé nyitnak, és ez így kerek, ez így jó, tehát, hogy ettől nem szabad félni, azért egy 6-7 éves gyerek erre képes, erre hagyni kell nekik teret, nyilván időt is, a sokszor nagyon kevés az iskolában, de azért, ha kapnak rá teret, akkor azért ez elégséges szokott lenni.
Jó, menjünk picit oda-vissza, hogy akkor van egy utolsó évünk, ami már akkor tulajdonképpen az iskolára való felkészülés is egyben. Tehát az óvodának is megvannak a programjai, de mit tehet mondjuk a szülő, hogyha ő szeretné tényleg felkészíteni a gyereket az iskolára? Mert azért ez egy hatalmas váltás neki, nem csak, hogy egy új hely, egy új közösség, de sokkal nagyobb elvárásoknak is lesz kitéve, aminek meg kell felelni. Te mit javasolsz, mit érdemes tenni, akár óvodán kívül, hogy a gyereket felkészítsük az iskolára? Kell-e őt az iskolára felkészíteni?
Hát, ez tulajdonképpen már a köznevelési törvény is kimondja, tehát még ez nem szerepelt benne, most a módosítás után most már ezt igazándiból kimondja, hogy ez egy elvárás az óvodák utolsó évében. Nyilván nagyon könnyű abban az intézményben, vagy könnyebb, ahol mondjuk egy ideálisabb csoportlétszám van. Aztán egy nehezítettebb tényező szerintem a konkrét célirányos felkészítés, ahol mondjuk egy nagyobb létszámú óvodai csoport vegyes életkorú gyerekekből áll, hiszen ott azért a kicsire is megfelelő figyelmet, még célirányosan a nagyobb fejlesztésére is. Hát én nagyon sok esetben találkozok olyan családokkal, akik épp akkor keresnek meg bennünket, amikor ezt már kevésbé érzik hasznosnak és előnyösnek így a vegyes korosztályú csoportoknál. Tehát a célirányos fejlesztésben lehet elgondolkodni külön délutáni programként valamilyen iskola előkészítő foglalkozásokra vinni a gyereket. Nyilván vannak intézmények, akiknél kifejezetten van, így nálunk is ugye egy olyan iskola előkészítő évfolyam, ahol egykorú gyerekek célirányosan ezzel foglalkoznak, és akkor minden területre tudunk fókuszálni és fejlesztést előírni, de így is a szülők még ha az önmegnyugtatások miatt is még plusz dolgokat is keresnek. És nyilván az is egy nagyon fontos, hogyha az utolsó év az egy plusz nyert óvodai év, nem egy klasszik három óvodai év után iskolába kerülő gyerekről van szó, hanem mondjuk 4 évet van óvodába, akkor az ne egy ilyen ellébecorás legyen, hanem ott tényleg valóban fektetni kell arra hangsúlyt, hogy a fejlesztésekre is ott megalapozott legyen az a maradás, és utána viszont egy sikerélmény gazdag iskola kezdés.
Mit kell tudni egy gyereknek mondjuk nagy általánosságban, aki megy az iskolába?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Tehát ha a kognitív területről beszélünk, akkor nagyon fontos azt hiszem, hogy a finom motorika fejlesztése. Tehát ahhoz, hogy ő mondjuk az iskola elvárásait jól tudja teljesíteni, és mondjuk írásban jól tudja leképezni azokat a dolgokat, akkor az egyik nagyon fontos dolog a finom motorika, tehát hogy írás, mozgás, koordináció és az írás előkészítő dolgok. A másik a számolási készség, matematikai képességek megalapozása, ehhez tartozik a logikus gondolkozás, az okokozati összefüggések, következtetések, megértése, tehát hogy tényleg egy bizonyos történet hallatán ő el tudja mondani, hogy mi miután történt, időrendiség, az olvasás tanításához az irányok, tehát hogy balról-jobbra haladunk majd, az oldaliság, tehát ott nem történhet meg, hogy neki még bizonytalansága van. Nyilván az iskolában az első pár hónapban rengeteg időt fordítunk arra, hogy merre fordult az a kacsa, merre mutat az a nyíl, tehát hogy rá koncentrálunk azért még az iskolában is erre, de az sokkal könnyebb annak a gyereknek, aki mondjuk egy biztos oldalisággal vagy téri tájékozódással rendelkezik, esetleg már tényleg kialakult a dominanciája, tehát hogy mindig ugyanavval a kézzel nyúl az eszközért, mindig ugyanavval a lábbal rúg az eszközbe. Ez nagyon fontos szempont.
És sok helyen látom, hogy kicsit túlzásba esnek a szülők, tehát hogy már úgy megy a gyerek iskolába, hogy ő már tud írni, számolni, olvasni. Szerinted ez jó-e?
Nem utasítottuk el, amikor én is tanítónéniként ott voltam, tehát hogy meg kell találni azokat a differenciálási lehetőségeket, amivel őt tudom a saját fejlettségéhez, és most ráadásul tényleg hihetetlen nagy életkorban is, és fejlettségben a különbség az első osztályba kerülő gyerekek között. Tehát ha megtaláljuk azt, hogy mivel tudjuk őt is terhelni és a figyelmét lekötni, aki már mondjuk tud olvasni, esetleg számolni, akkor utána megállálja magát, és sokkal könnyebb lesz azokra figyelmet fordítani, akik viszont még teljesen életkori szintjüknek megfelelően így nem tudnak ezekben a dolgokban jól boldogulni.
Tehát nem fog unatkozni a gyerek ez alatt? Tehát a pedagógusok tudják-e ezt az első osztályban egy 30 fős létszámnál tényleg ilyen szinten differenciálni, hogy akkor vannak, akik már tudnak olvasni, őket valami mással kell lekötni, tehát hogy egyszerre két csoportot irányítok az osztályban. Te tanítónő is vagy, van ebben is tapasztalatod.
Igen, de nem is kettő. Szerintem még több is. Tehát még több is van, amit lehet. Kell mindenképpen valamilyen frontális dolognak mindig történnie, de azért azt gondolom, nagyon komoly felkészülést kíván, és rettenetesen megnövekedett az adminisztrációs, dokumentációs terhe a pedagógusoknak. De emellett nem történhet meg, hogy a felkészülés hiánya mondjuk a gyerekeknek például nehézséget okoz avval kapcsolatban, hogy ő mondjuk így képes, és már tud, és előrébb van, mint mondjuk az a társa, aki még ebben nem ilyen fejlett. Tehát kell, és egyébként azt is szokták kérdezni, hogy de majd miért maradjon az óvodában, majd ott unatkozni fog. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen hiedelem, egy tévhit, hogy akkor valahol mindenképpen unatkozni fog. Tehát nem hiszem, hogy egyébként mi pedagógusok ezt ne tudnánk meglépni. Rengeteg olyan plusz feladat, egyéb megbízatás van, amivel tudjuk a gyerekeket arra inspirálni, hogy ő akkor esetleg csoportban tudjon már dolgozni, képes legyen az együttműködési képességét, a konstruktivitását kiélni. Ezek hihetetlen fontos dolgok, és ezek mind játékosak, de hogyha ezekkel él a pedagógus, ezekkel a lehetőségekkel, akkor nem fog unatkozni egyik gyermek sem.
Oké, értem. A másik kérdésem, visszatérek még ide, fizető és nem fizetős iskola. Ugye az a tévhit, szerintem tévhit, hogy a fizetős iskola jobb. Mi a véleményed és a tapasztalatod erről?
Hát igen, van konkrét tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Mi is annak idején a férjemmel azt a döntést hoztuk, hogy egy kisebb létszámú és nyelvet oktató kétentesi nyelvű iskolába vigyük a gyermekünket. És igazándiból szakmailag két év alatt beleláttam abba, ami számomra nem elegendő, tehát hogy mivel abban is gondolkodunk, hogy akkor majd hogyan és mivel támogathatjuk a további tanulmányait, az előmenetelét a gyermeknek. Ha erre van igénye egy családnak, akkor nem biztos mindig, hogy ez a szempont, ez helytálló. Mi is megjártuk, és intézményt váltottunk a gyermekkel, ami viszont egy nagyon jó döntésnek bizonyult, nagyon-nagyon jól érzi magát a kisfiunk.
És a körzetes iskolában.
Hát nem körzetes iskolában, de hogy egyébként igen, egy állami intézménybe jár most. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy egy fontos szempont, hogy ott a szülő, hogyha van saját elképzelése, akkor azokra merjen rákérdezni, és tudja azt, hogy egyébként az oktatás színvonala is, tehát ugye ez egy teljesítményorientált helyzet, ami az iskolában van, de ha a szülők szabályozhatják és határozhatják meg, hogy mi legyen ott az elvárás, akkor azért ez egy kőkemény kudarcos folyamat is lehet. Tehát nem a szülő, de az iskola tudja azt biztosítani számunkra, hogy igen, ezeket a dolgokat fogja ott is, mert van nyilván elvárás, és neki is így a NAT és a kerettanter szerint kell működnie, hogyha egyébként olyan típusú iskoláról van szó, de ha ezt úgy érzem, és úgy éreztem, hogy nem fog helytállni és megfelelni, akkor ott nem volt más választásunk, mint az, hogy váltani kell.
Jó, köszönöm szépen. Van-e még bármi tanácsod itt az iskola választással kapcsolatban, amiről esetleg nem beszéltünk, felkészítés területén, szülők mire figyeljenek, mi a legfontosabb?
Hogy tájékozódjatok, és így merjetek az érzéseitekre hagyatkozni, úgy, hogy közben a gyermek van a fókuszban, és az ő képességei, az ő érdeklődési köre, mert ez lesz a leghálásabb dolog így hosszú távon. Tájékozódjatok, kérdezzetek, a kérdésből sosincs rossz kérdés, arra meg bizonyára a pedagógusok, az intézmények jó szívvel fognak válaszolni, ha kérdést kapnak valahonnan. Kitartást, mosolygós időszakot mindenkinek!
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm! Szervusztok!
Szervusztok! Köszönjük a figyelmet! Ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel! Ha bármiben a segítségetekre lehetünk, vagy szakmai tanácsra van szükségetek, akkor kereshettek a lenti elérhetőségek bármelyikén. Állunk rendelkezésétekre! Várunk benneteket a következő podcastunkban is, amely szintén az iskola választással foglalkozik, de akkor már az iskola szempontjából és több kiváló szakember is vendégünk lesz abban a podcast felvételen, hogy segítségetekre legyünk egy picit más szempontból. Tartsatok velünk!
Szervusztok!
Sziasztok!